Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, ahogyan olvashattátok, hallhattátok a meghirdetett igehirdetési sorozatban, Krisztus testének, az egyháznak szolgálatára készülve, igei felkészülésünk első alkalmaként, a Krisztus egyháza, a közösség úgy áll előttünk, mint Krisztus teste. És keresve sem lehetett volna jobb igehirdetési alapigét találni annál, mint amelyet az első korintusi levél 12. fejezetében találunk, amelynek egy bővebb részét olvastam föl most számotokra ezen a mai Isten tiszteleten. Nem kívánok most abban nagyon hosszan belemenni, hogy Korintus gyülekezetében miért volt szükség arra, hogy békességet teremtsen az apostol, erre talán már más igehirdetések, más alkalmak során történt utalás. Elég legyen az, hogy a sok széthúzás, a sokféleség, a különbözőség egy olyan prioritást határozott meg Pál apostol szolgálatában, amelyben erre az egységre való törekvést kellett a legfontosabbnak tartania. Hogy hozza egymáshoz közel a gazdagokat és a szegényeket, a pogány és a zsidó gyökerűeket, az idegeneket és az ottani őshonosokat, és így tovább, azt a számtalan törésvonalat, azt a számtalan szakadást, távolságtartást, ami megvalósulhatott, próbálja meg egységbe hozni. Mert mindnyájan egy test vagytok, a Krisztus testének a tagjai. És tulajdonképpen, hogy ez Korintus gyülekezete, vagy a Magyarországi Evangélikus Egyház, vagy Orosháza evangélikus közössége, igazában édes mindegy. Mert ahol reprezentálódik a Krisztus teste, ahol láthatóvá válik a Krisztus közössége, ott egyből megjelenik a felelőssége annak, hogy ez a test, ez a reprezentáns, ez a közösség, ez valóban azt az egységet mutassa föl, azt a kohéziót, azt az egymásra utaltságot és azt a szerves működő képességet, amit egy egészséges test föl tud mutatni a hétköznapi életben. Éppen ezért zseniális, mert egyszerre könnyen érthető, mégis nagyon jó és nagyon bonyolult viszonyokra ad lehetőséget Pál apostolnak a hasonlata az emberi testről, amikor a gyülekezet életéhez, a gyülekezet mozgásához, életjelenségeihez használja hasonlatul. És ismét mondom, ezen a ponton, ezen a gondolaton szakadhatunk el a levél keletkezésének idejétől és helyétől, és találhatjuk meg azt az örök érvényű üzenetet, ami itt nekünk 2012-ben, az orosházi gyülekezetben, ebben a közösségben szól, hogy tudnélik, látnunk kell. Ebben a városban, ebben a tágabb közösségben, tágabb környezetben, amiben élünk, ez a gyülekezet minden életjelenségével, minden megnyilvánulásával reprezentál. És a szónak most nem abban az értelmében mondom ezt, amely sokszor áthallásos, egyfajta magamutogatás, valamiféle dicsőséges fölvonulás, hogy mi vagyunk, kérem ezek, és most mi reprezentáljuk magunkat. Mi a szónak az eredeti értelmében a Krisztust mutatjuk föl, küldetésünknek az Urát, a hitünknek a beteljesítőjét, életünkkel, életjelenségeinkkel azokat az elveket, azokat a gyümölcsöket, amik fakadnak a hitünkből, annak megéléséből, mi ezt fölmutatjuk. És ahol ez a reprezentáció megtörténik, amelyik tágabb környezetben, közösségben oda tudnak figyelni a Krisztus népére, ott, ahogyan mondtam, egyből megjelenik a felelősség is. És a test, ez a fizikai valóság, a Krisztus teste, és ez nagyon fontos, ez a két gondolat, amelyen szeretném, hogyha együtt végig gondolkodnánk és végig elmélkednénk magunkban ezen a mai estén, a test, a fizikai megjelenés az, hogy valami látszik, hogy reprezentálva van itt most jelen esetben maga, az ige szerint Jézus Krisztus, hiszen az ő egyháza, az ő teste. Egyrészt kell, hogy éljen, kell, hogy rendezett életet éljen. Tehát ez az egyik tulajdonsága, hogy él. Nagyon banálisnak, nagyon egyszerűnek tűnik, de ez mégis hihetetlenül fontos. Hogy élő egység, egy szerves egység, és a másik, hogy ha ő Krisztus teste, akkor igazában Krisztus megjelenésének, az őrá való odafigyelésnek ez az eszköze, ez a tükre, ez a képe. Él és valamit mutat. nagyon sok ember számára a saját személyes élete és valamiféle életvezetési elv szempontjából egy gyülekezet fontos lehet, mert a személyes életében fontos, hogy részt vehessen egy élő közösség életében, hogy tartozzon valahová, hogy megtalálja azokat az értékeket, amelyeket keres és amelyek fontosak, másrészt pedig lássa azt, hogy kit követ, hogy ki is az az Úr, ki is az az ember világnál, a látható világnál nagyobb hatalom, az egyedüli a világon, aki képes az igazi életformálást, az igazi jövőképet elvégezni és megadni az ember számára. Az, hogy mi Krisztus teste vagyunk, egyrészt egy életjelenséget, egy életmódot jelent így a gyülekezet közösségében, másrészt pedig azt, amit mi élünk, amit mi teszünk, azt nagyon könnyen azonosítják azzal, aki elküldött bennünket, akinek a küldetésében járunk, akit követünk, csak itt igyekszünk felmutatni. És mindezt úgy kell megtennünk, az, hogy legyenek életjelenségeink, és egy egészséges szervezetnek a kohézióját mutassuk föl, és hitelesen tanúskodjunk a megváltásról, az egyetlen evangéliumról, ezt úgy kell megcselekednünk, úgy kell megtennünk, hogy ahányan vagyunk, annyifélék. Annyira különbözőek vagyunk. Olyan eltérő a gondolkodásunk, a habitusunk, eltérő a korunk, eltérő az érdeklődési körünk, nagyon-nagyon sok mindenben különbözőek vagyunk. És ennek a nagyon-nagyon sok különbözőnek kell egy olyan egységet fölmutatni, egy olyan életjelenséget produkálni, ahol mindenki tudja a helyét, ahol mindenki tudja a feladatát, hogy aztán a nagy egész az valóban egy olyan élő szervezet képét mutassa, ami hiteles, ami vonzó, ami tényleg arra az élő Úrra mutat, akit követünk, akit hirdetünk, akit reprezentálunk, megjelenítünk ebben a világban, szorosabban itt, ebben a városban, a szeretteink, az ismerőseink, azok között, akik itt élnek, akikkel egy helyen élünk. Nagyon fontos tehát tudnunk, és nagyon fontos átéreznünk azt, hogy a gyülekezet életében, a gyülekezet közösségében, az egyházban, mint egy testben megvan a szerepünk. Nagyon fontos ezt azért hangsúlyozni, és különösen is gyülekezeti szolgálatot vállalók közösségében, hogy ne csak beszéljünk arról, hanem kezdjük is el lebontani azt a képletet, amely valamiféle olyan rosszul értelmezett hierarchiát tesz az egyház középpontjába, ami aztán ahhoz vezet, hogy lassan, aki nem a hierarchia csúcsán van, mind fölöslegesnek, szereplőnek érzi magát, és a gyülekezetből, a közösségből közönség lesz. És igazában egyfajta néhány személyes mutatvánnyá válik a gyülekezeti élet, amit néhányak produkálnak, és nagyon sokan nézik. A gyülekezet kommunió, és nem publikum. Ez egy nagyon-nagyon fontos különbség, egy nagyon-nagyon fontos dolog, és úgy lehet kommunió a gyülekezet, hogyha nem publikumnak érezzük magunkat. Hogyha mi magunk is úgy állunk hozzá a gyülekezet életéhez, az egyház életéhez, hogy nem csak kapni akarunk. Nem csak végig akarjuk hallgatni az igehirdetést, nem csak részt akarunk venni egy koncerten, nem csak el akarjuk mondani magunkról, hogy mi ennek a gyülekezetnek tagjai vagy tisztségviselői vagyunk, mert ez jelent valamiféle megbecsültséget vagy bármi mást, hanem adni akarunk. Pál apostol igéje ebből a tekintetből nagyon-nagyon plasztikus, egyszer mint nagyon egyszerűen érthető. A testnek a tagjait, a testrészeket hozza és sorolja, és ezzel mutat be valamiféle igazi egységet, és azért, ami testrészeket felsorol, és mi magunk is tudjuk, nem azért vannak, hogy csak kapjanak, hanem hogy adjanak, hogy funkciójuk legyen. Megvan a funkciója az életünkben, minden testrészünknek megvan az, amit ő tud hozzáadni az egészhez. Ezért hozza az apostol a látást, a hallást, a szaglást, a mozgást, azokat az egyértelmű fiziológiai jelenségeket, amik ott vannak a hétköznapokban, amikre nem is gondolunk, hogy természetesen használunk mindent, hogy a funkcióját jól betöltse. És amikor azt mondja, hogy az Isten népe, a gyülekezet, a ti közösségetek is egy ilyen, mint egy test, akkor ebben rögtön, automatikusan ott van az a szó, az az igazság, hogy nektek ezért adnotok kell egymásnak. Funkcionálni kell, egyénileg is. Egyénileg, darabonként, hogy ilyen csúnyán fejezzem ki magam, mint ahogy a test részeinket is szépen végig számlálgathatnánk. Funkcionálni, működni kell. És ebben nagyon nagy szerepe van annak, hogy tudjuk az elhívásunkat, tudjuk az elköteleződésünket, hogy mi az, amit mi hozzá tudunk tenni egy gyülekezetnek az életéhez. Mi az, amiben mi mondjuk így, hogy erősek vagyunk, itt most nem valamiféle profizmusra gondolok, hogy ki miben tudós, hanem mi az, ami igazán a szívünkhöz közel áll, mi az, amit szívesen hozzá tudunk tenni egy gyülekezet életéhez. Igazában akkor lesz kommunió a gyülekezet, hogyha nem publikumként beülünk, mint akik el akarjuk fogadni néhányaknak a szolgálatát, néhányaknak már, hogy így fogalmazzam, a produkcióját, hanem hozzá akarjuk tenni a magunkét is. Össze akarjuk adni mindazt a képességet, mindazt a tudást, amink van, hogy ebből alakuljon ki valamiféle egység, valami tökéletesnek, tökéletes felé haladó egész. Természetesen ez borzasztó nehéz, mert hiszen, ahogyan Pál apostol is mondja, azért az emberi test egy Isten által csodálatosan megalkotott, tökéletes rendszerben működő valami, amiben persze nem fordulnak elő azok a dolgok, amiket itt felsorol, hogy a szem azt mondja a kéznek, hogy te nem kellesz, és a láb a füleknek, hogy ti sem kelletek, ilyen nincsen, ilyen diszfunkciók nincsenek születéstől fogva a teremtettség eredetiségében a testben. Csak azért hozza ezt példaként az apostol, mert az emberi közösségben ez gyakran előfordulhat. Gyakran előfordulhat, nyilván Korintusban is előfordult, és nyilván mi is sokszor érezzük az előfordulását, a fölmerülését a magunk körében. És amikor így gondolkodunk, akkor van szükség arra, a nagyfokú elfogadásra, arra a szeretetre, az egymás meghallgatásának a készségére, egymás megbecsülésének a készségére, ami az egészen apró képességet, az egészen apró adottságot is értékelni tudja, és amelyik helyt tud adni a másik képességének és adottságának is. Nem lehet azt mondani, hogy mindent csináljon az igehirdető, nem lehet azt mondani, hogy mindent csináljon a gondnok vagy a presbiter, hogy ez csak az ő feladatuk, ez nyilvánvaló, nagyon sokszor beleesünk ebbe a csapdába, a gyülekezet építésnek, a gyülekezeti életnek a sorában, hanem jó értelemben tudnunk kell egymásról, hogy kinek hol az elhívása, hogy hol van a töblete, hol van az a funkció, amit hogyha ő elindít, ha beindít, akkor a gyülekezet, mondjam így, ha már Pál mondhatta, miért nem mondhatnám én is, hogy jobban lásson a gyülekezet, hogy többeket elérjen, mert van, akinek jobb szeme van arra, hogy észrevegye azt, hogy kik azok, akik mondjuk a gyülekezet peremére kerültek. Hogy a gyülekezet jobban érezzen, hogy meg tudja találni azokat az igényeket, amik talán kívülről őt elérik, hogy a gyülekezet mondjuk lendületesebben tudjon haladni, gyorsabban fusson, ha éppen erről van szó, a fejlődésnek, a világ tempójának azt a jó értelembe vett átvételét meg tudja tenni, hogy ne maradjon egy őskövület, és így tovább. Minden fontos ebben a közös szolgálatban. És itt most nem arra akarok hangsúlyt fektetni ebben az igehirdetésnek ebben a részében, hogy ezt hogyan valósítsuk meg majd egy presbiteri ülésen, vagy egy képviselőtestületi ülésen, hogy hogyan közelítsük egymáshoz az álláspontokat, hogy hogyan beszéljük meg a dolgainkat. Itt most nem erről van szó. Az igehirdetésben inkább azt akarom a testvérek szívére helyezni, hogy nem véletlen, hiszek abban, hiszem, hogy nem véletlen, hogy ebben a gyülekezetben, most Orosházán, ez az 50-60 ember, most pontos számot nem tudok így hirtelen, aki kicsit jobban és közvetlenebbül ott van a gyülekezet szolgálatában, hogy pont ez az 50-60 ember választatott meg 2012. március 4-én. Ez nem véletlen, mert az Isten országában és az Isten népe között az ő vezetésével nem történnek véletlenek. És itt kezdődik az a fajta nagy felelősségteljes gondolkodás, hogy mink van, mit tudnánk hozzátenni, mivel tudom gazdagítani ennek az egész közösségnek az életét, milyen funkcióim vannak, amiket kicsit ki kell élesítenem, amikre oda kell figyelnem, amiket föl kell ajánlanom, hogy aztán azzal jobban tudjuk építeni az egységet. Hogy valóban egy jól működő, egészséges szervezetként látszódjék és éljen a gyülekezet. Nem valami lehetetlen, nagyfejű dologként, ahol néhányan fönt próbálnak billegni, és aztán nincs alattuk senki. Vagy nem egy arctalan tömegként, aki csak sodródik jobbra-balra, hanem egy egészséges, élő közösségként. Mert egészséges, élő közösségek élményére van szüksége ennek a mai világnak, és talán, hogyha egy gyülekezetnek egyetlen szóban meg kéne fogalmazni a küldetésének azt a részét, nem az evangélium hirdetéséről, a missziói parancsról beszélek, ami alap, hanem ami mondjuk a világ felé megnyilvánul, lehet, hogy azt kéne mondani, hogy nyitottság. Mert a sok különbözőség és a sok szétszakadás miatt rettenetesen bezárkóznak az emberek, szegregálódnak a közösségek, az egész társadalom, és egy olyan integráns közösség, ahol mindenki fontos, ahol mindenki érezheti, hogy ami ő, annak van jelentősége, az a Krisztus teste, az egyház, az ő népe. És itt most az a jó, hogyha nem konkrétan egy gyülekezetre, vagy a magyarországi evangélikus egyházra gondolunk, hanem a bibliai egyházra. És hogyha elérjük, vagy közelítünk ahhoz az ideális állapothoz, hogy a bibliai értelemben vett egyház, a Krisztus népe, az ő teste egyre inkább közelít ahhoz a közösséghez, ami szociológiailag és kimutathatóan egy-egy gyülekezeti közösség, akkor az egyre jobb, és akkor az egy egyre elevenebb, egy egyre hatékonyabb gyülekezeti életet eredményezhet. Hogyha a Krisztus népe, az igazi egyház, a Szentlélektől átitatottak, a Szentlélekkel megkereszteltettek, a megújult szívek, mind többen vannak abban a közösségben, amit kívülről lát a világ, és azt mondja, hogy ez az egyház, ez a gyülekezet. Akkor lesz egyre dinamikusabb, egyre hitelesebb, egyre jövőbe mutatóbb az élete, a szolgálata. Nyilvánvaló, teljesen más a helyzet, de egy rövid példa, és ez egy nagyon, nagyon nagy hatással volt rám, mert nagyon friss lehet, hogy azért. Most az elmúlt vasárnaptól tegnapi napig Svédországban voltam, és ottani gyülekezet, az ottani egyház életének hát mi más, mint az egyház zenei részével kapcsolatosan volt közelebbi kapcsolatom, ismerkedésem és egyéb feladatom. Nyilván teljesen más a helyzet egy olyan országban, ahol a lakosság 96%-a evangélikus, ahol államilag beszedett adókból finanszírozzák az egyháznak a működését, ahol tényleg elképesztő templom hátán is luteránus közösségek itt és ott. És egy nem lehet azt mondani, hogy egy kiemelt, egy nagy göteborgi gyülekezet, hanem egy ottani szemmel mérve átlagosnak mondható gyülekezetben, az egyházzenei szolgálatban. Az, hogy a templomnak van egy orgonistája, aki a zenei életnek ezt a részét irányítja és felügyeli és szervezi. De van kórus vezetője, kettő, aki közül az egyik alapvetően egy beénekeltető, tehát egy ilyen előkészítő karnagy, és van egy magasabban kvalifikált, aki a kórus munkát, a gyülekezet kórusának kórus munkáját irányítja. És van olyan kántor, olyan szolgálattevő, aki mondjuk a kazuális szolgálatok kapcsán végzi el a lelkésszel vagy a diakónussal együtt a zenei feladatokat. Tehát az egyház zene, ami nem a legcsúcsa és nem a legfrekventáltabb, legkiemeltebb helye és területe az egyházi életnek, legalábbis nálunk, ennek megvannak, ennek is az okai. Ott egy átlagos gyülekezetben mondjuk így néz ki. Egy orgonaművész, egy karvezető, egy betanítókar, vagy egy kántor. És olyan kórus, és olyan zenekar, hogy ez a gyülekezet, a Göteborg-Szent Pauli gyülekezete nagypénteken a János Passiót, Bach János Passióját fogja énekelni, előadni szólistákra, a kórusra, a zenekarra. Egy gyülekezet. Mert van néhány zenész, aki úgy érezte, hogy ő a hegedűjátékát, néhány énekes, aki az énekét, aki ezt azt hozzá tudja adni, és ebből ott ez alakul. Ismét mondom, a párhuzam azért gyenge a magyar viszonyokra, mert teljesen mások az arányok. Arra viszont nem gyenge, hogy egy Szent Pauli gyülekezeti kórustag egyébként a Volvo cégnél húzza a vonalzót a tervező asztalon. De János Passiót énekel nagypénteken. mert ő ezt tudja oda tenni. Mert ő a Krisztus testének a tagja, és neki jó hangja van. Vagy tud kottát olvasni, és emeli a szívét, hogyha ezt teheti. Hihetetlen, csodálatos, szép dolgokat látott az ember, amik ezeket az anyagi és fizikai körülményeket leszámítva pont ezt erősítették meg, hogy mindenki találhat valamit. Mindenkinek ott van a szívében, a lelkében, az életében, amivel oda tud lépni az Isten színnel. És hogyha ezt átadjuk, hogyha ezt működtetjük, akkor lesz élő test a gyülekezet, hogyha el tudjuk fogadni, hogy mindannyiunkban megvannak ezek a pozitívumok, ezek a talentumok, akkor tudjuk ezt jól egymás érdekében működtetni, és így egy igazi gyülekezeti életet építeni. És így következik be a másik nagyon fontos momentum, hogyha a gyülekezetre ránéznek, akkor azt mondják, hogy ha ez a Krisztus népe, ha ez a Krisztus, ez a megváltójuk, hogyha őt követve ilyenné leszek, akkor szeretnék ilyen lenni, vagy nem szeretnék ilyen lenni. És ez már megint egy nagyon fontos kérdés, a gyülekezet tanúságtételének és hitelességének a kérdése, ami nem attól függ, és nem azon múlik, és most itt nem a külsőt akarom, a külső dolgaink igazítását lebecsülni, mert azok is nagyon fontosak, hogy milyen statisztikákat tudunk kimutatni, hogy mennyire gondozottak, mondom, ez is számít, de mennyire gondozottak az épületeink, a templomunk, vagy bármi más földi dolog, körülmény, amivel bírunk, hanem elsősorban is az ott folyó élet, az ottani élő, egymásra figyelő elemen organizmus, a Krisztus teste az, ami hívogatóvá válik. És utána nyilvánvaló mindenkinek, mivel a gyülekezetnek akkor ilyen értelemben lesz jó szeme, meg jó füle, meg gyors lesz, meg messze elér, meg hosszú keze van, és így tovább, akkor persze igazodnak a látható dolgok is, de minden innen belülről indul el. Hogy én elhiszem, hogy én vallom, hogy az én elhívásom, amit most kaptam, az azért van, mert én a Krisztus testének a tagja, a része vagyok. És az egyház úgy tudja ezt megjeleníteni, hogy én is funkcionálok benne. És itt mondja aztán Pál, néhányakat először apostolokká, aztán prófétákká, tanítókká rendelt az Isten, aztán adott csodatevő, kegyelmi ajándékokat, és akkor fölteszi a kérdést, hogy ugye nem mindenki ugyanazt teszi, de törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra, ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. És most jön a szeretet himnusz. És valahol itt van a kulcsa annak, hogy a Krisztus teste és a Krisztus testének a tagjai hogyan tudnak egymásra figyelni, egymásból kapni, egymást erősíteni. Hogyan tudják reprezentálni a Krisztus testének a tagságát. Úgy, hogy soha nem tévesztik szemük elől, hogy Pál ezután, a szemléletes példa után mutat egy külön utat, a legkiválóbbat. És utána elkezdi mondani a szeretet himnuszt. Valahol itt van az a kulcs, amit ha megtalálunk, amit hogyha jól tudunk forgatni, akkor biztosan az Isten lelke megáld bennünket, akkor tudjuk, hogy ő velünk van, akkor tudjuk, hogy dolgainkat igazán szeretetben tudjuk megoldani és elvégezni, hozzáadni a közöshöz mindazt, ami a miénk, és így válunk tanúságtevő, hiteles közösséggé. Hogy így tudjuk betölteni a hivatásunkat, a küldetésünket. Kegyelmi idő, a 6 év, ami adatott, hiszem és vallom egyre inkább, hogy igen. Hiszem és vallom, hogy lehet tenni az ő lelkével nagyon sokat azért, hogy úgy folyjanak a dolgok, és úgy induljanak új dolgok, hogy az a gyülekezet növekedésére, sokak megtérésére, Isten dicsőségére történjék. Csak ne feledkezzünk el, mindenkinek fontos funkciója van abban a testben, amelynek élő eleven része, és amelyet élő eleven testé akarunk tenni, hogy így szolgáljuk küldetésünk Urát, Jézus Krisztust. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, kérünk téged, hogy az apostol által megmutatott legkülönbb út, mindig feloldja az ellentéteket, a haragot, a gyűlöletet, az irigységet, és mindig megláttassa azokat a talentumokat, amelyeket azért adtál, hogy azokkal egyre inkább a te egyházadat, a te gyülekezetedet tudjuk építeni. Így légy velünk, így áldj meg ma gyülekezeti szolgálatunkban, egész keresztény életünk tanúságtételében.